Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Tegnap az ige Krisztusáról, a Szentírásban jelenlévő Jézusról beszéltem, ma az Eukarisztia Krisztusáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézusról fogok beszélni. Mindnyájan tudjuk, hogy Jézus az oltári szentséget az utolsó vacsorán, nagy csütörtök este alapította meg. Amikor szerette volna, és vádva vágyott rá, hogy azt a bizonyos vacsorát megünnepelhesse a tanítványaival. Nagyon emlékezetes ez a vacsora, hiszen nagyon sok esemény történt ez alatt, az egy-két óra alatt. Vannak benne nagyon csodálatos és jó események, és van rossz esemény is. Hiszen a vacsora alatt Júdás szívében megszületik a döntés, hogy Jézust el fogja árulni, hogy aztán milyen okból kifolyólag a pénzért tette, vagy azért, hogy Jézust a főtanács elé tudja úgymond kényszeríteni, ezt nem tudjuk. De sajnos ennek az oka az lett, hogy Jézust elfogják, és végül majd halálra ítélik. A csodálatos része ennek az utolsó vacsorának, amikor Jézus kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, tanítványainak adja, és azt mondja, hogy vegyétek, mert ez az én testem. De miért a kenyeret választotta Jézus? Miért nem egy valami előkelőbb ételt? Miért nem például a fügét, amely, mint tudjuk, a fügefa volt a zsidó népnek a szimbóluma? Miért nem a fügét választotta? És miért pont a bort választotta? Miért nem valami előkelőbb italt? Azért, kedves testvérek, mert tudta nagyon jól Jézus, hogy azért akarja a kenyeret a testévé és a bort a vérévé változtatni, mert ez a két fajta eledel az, amely leginkább elérhető volt az akkori zsidóság számára. Nem akart nekik problémát okozni, hogy hát most nincs itt a fügetermés ideje, akkor nem tudunk szentmisét bemutatni például. Vagy ha ma jönne el Jézus, akkor talán a pezsgőt és a kaviárt választaná? Én úgy gondolom, hogy valószínűleg a kenyér maradna, és talán a bor, vagy esetleg a víz. Mert mindkettőnek nagyon fontos jelentősége van az ember életében. És Jézus szándéka az oltári szentséggel, hogy a kenyeret a testévé, a bor pedig a vérévé teszi, az volt a szándéka, hogy az ember életében jelen valóvá válhasson. Mint ahogy az ember ugye megfogja a kenyeret, megtöri és beteszi a szájába a falatot, amely utána a szervezetének a részévé válik, ugyanígy a bor is. Lélekben ezt a bizonyos lelki közösséget akarta megvalósítani. És mivel ez volt az akarata, ezért választotta a legjobban elérhető étkeket, hogy az emberek, amikor otthon eszik simán csak a kenyeret, és esetleg isszák a bort vagy a vizet, akkor eszükbe juthasson az, hogy Jézus azt akarja, hogy bennünk élhessen. Hogy Jézusra emlékeztessen. Csodálatos ez, mert így mindenkor emberek számára elérhetővé válhat Jézus. Pál apostol beszél arról, hogy Jézus a fő, mi pedig testének, az egyháznak vagyunk a tagjai. Csodálatos hasonlat ez, amely megmutatja azt, hogy a Jézushoz való tartozásunk mennyire jelentős és mennyire fontos. Annak idején, amikor még kispap voltam, egyik alkalommal otthon elmélkedtem nyáron, fekve az ágyamba, hogy vajon mit akar jelenteni ezt, hogy Jézus a fő, mi pedig testének, titokzatos testének, az egyháznak vagyunk a tagjai. És hívtam a Szent Lelket, hogy magyarázza már el nekem, mert én ezt nem igazán értem. És ahogy elképzeltem, hogy Jézus a fej, és mi pedig egyes sejtjei vagyunk a testének, akkor kezdtem megérteni, hogy mi mindenről szól ez az egész. Hogy miért akarja Jézus, hogy magunkhoz vegyük őt az oltári szentségben. Mert amikor megtörténik ez a csoda, és az ember megáldozik, és lélekben is találkozik Jézussal, nem csak egy ostját vesz magához, ami fizikailag a részévé válik, hanem megtörténik az a lelki áldozás is, amelyért létrejött ez az oltári szentség. A Jézussal való lelki egységben az ember bekapcsolódik ebbe a bizonyos nagy testbe, amely az egyház és minden egyes tagjából áll. És az egyháznak akkor lesz élővé a teste, hogyha a Szentléleknek a vérkeringése elindul benne. Mert csak is a Szentlélek lehet a vér, amely átjárja az egész egyháznak minden egyes sejtjét, hogy Jézusnak a keze meg tudjon mozdulni, áldást tudjon osztani, hogy Jézusnak a lába meg tudjon mozdulni, és oda tudjon menni másokhoz. És ehhez szüksége van minden tagra. Nem tudom, valaki ébredte már úgy éjszaka, hogy teljesen elfeküdte mondjuk a kezét, és annyira kiment belőle a vér, hogy egyszerűen nem tudta megmozdítani, és csak ott csüngött mellette a keze, mint egy fadarab, mint egy élettelen testrész. És akár mennyire akarta is az agyával, hogy az megmozduljon, képtelen volt rá. Én többször ébredtem így, utána a magam módszerével sikerült a vérkeringést újra beindítani, de megdöbbentő az, amikor az ember nem tudja megtenni azt, ami egyébként teljesen természetes a számára. És amikor az ember lelki életében tapasztalja ezt, hogy én szeretnék megváltozni, szeretnék különféle dolgokat megvalósítani a lelki életemben, hogy tökéletesség útján haladhassak előre. És azt látom, hogy mondjuk így, hogy béna vagyok, nem tudom megmozdítani magamat, nem vagyok képes megtenni azt, amire vágyom, amit szeretnék. Akkor jusson eszünkbe, hogy azért nem sikerül, mert nincs vérkeringés, mert a Szent Lelket nem hívtam, mert a Szent Lélek nincs jelen az életemben, amely élővé válik, élővé teszi az egész emberi lelki életet. Mert Szent Lélek nélkül nincs lelki élet. Jézus, amikor az oltári szentséget megalapítja, egyúttal Máté evangéliumának utolsó sorát is eszünkbe juttatja. Hiszen az oltári szentséget minden nap magunkhoz vehetjük, ezért valóra válik Jézusnak az ígérete. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. Az ember talán sokszor azt érzi, hogy hát lehet, hogy Isten magamra hagyott engem. Pedig én annyit imádkoztam, és annyit fordultam hozzá, de mégis egyedül érzem magam. De hát Jézus pedig megígérte, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig. És újra ugyanoda tér vissza az ember. Szentlélek nélkül nem tud velünk lenni mindig. Mert a Szentlélek az, aki, ugye tegnap is mondtam, bekapcsol bennünket a Szent Háromság életébe. Ezért, amikor keresztet vetünk és elkezdünk imádkozni, ne felejtsük el, hogy mit mondunk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdem el ezt az imádságot. Hogy a Szent Háromság egy Isten közösségébe akarok belépni. Szükségem van a Szentlélekre is. Az első mindig a bűnbánat, hogy a bűneim ne akadályozzák Isten kegyelmének a kiáradását a szívembe, és utána már hívhatom a Szent Lelket, hogy jöjj és töltsd be a szívemet. Erősíts meg üdvösséget, szeretetet adó, nyújtó jelenléteddel. És akkor valóban megtörténik ez a csoda, amelyet mi kereszténységnek hívunk. Jézus az utolsó vacsorán kezébe veszi a kenyeret, és átváltoztatja saját testévé. Olyan csodálatos látni, hogy Jézusnak az akarata megvalósul. Jézus, mint isteni ige, mint teremtő szó, azt mondja a kenyérnek, hogy ez hozzám tartozó. Benned vagyok. És azt akarja, hogy aki magához veszi ezt a kenyeret, az lélekben vele egyé válja. És így Jézus, ahogyan az apostoloknak mondja, nem mondalak többé titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura, a barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. Vagyis a baráti közösség, amely az ő teste, együttműködik vele, szüntelenül munkálkodva. És az oltári szentségben ez a bizonyos akarat valósul meg. És amikor azt mondjuk áldozáskor, hogy Krisztus teste, akkor nem csak az oltári szentségre mondjuk ezt, hanem hogyha mi hozzátartozunk Jézushoz, vele élünk, akkor mi is Krisztus teste vagyunk. Az ő titokzatos teste, a Szentlélek temploma. Olyan titkok valósulhatnak meg az életünkben, olyan dolgokra döbbenhetünk rá, amikor imádkozunk a Szentlélek által, amire most még gondolni sem merünk. Amit már lehet, hogy hallottunk sokszor, de ugye nem elég ismerni az utat, hanem azon az úton járni is kell. Mert lehet, hogy én tudom, hogy Csongrádtól Mindszentig hány kanyar van jobbra és balra, és hogy milyen minőségű az út. De amíg nem megyek végig azon az úton, nem tudom igazán, hogy milyen az az út. Hogy milyen érzés azon az úton haladni. Isten zarándok egyházat hoz létre itt a Földön. Ez a zarándoklat pedig a mennyek országa felé történő zarándoklat, amely nem olyan, hogy az ember egyedül megy, hanem Jézussal karöltve halad ezen az úton. Ahogyan tegnap is mondtam, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem juthat a mennyei atyához, csak ő általa, vagyis ő vele együtt. Amikor az ember a szent áldozásban Jézus elé járul, nagyon fontos, hogy a szent áldozás ugye hatékony legyen, hogy megvalósuljon a jézusi cél, amiért az egész oltári szentség létrejött, amiért Jézus létrehozta. Ha megtörténik a lelki találkozás Jézussal, vagyis ahogy amikor számba veszem az oltári szentséget és lenyelem, ahogy halad a torkomon lefele ez a kis ostya, akkor Jézus, amikor a szívemhez ér ez az ostya, oda tud költözni a szívembe. És forróságot érzek akár a szívembe, és érzem az ő jelenlétét. Érzem, hogy nem vagyok el egyedül, hogy körülvesz engem, hogy belém költözött. Sokan mondják vágyakozva, hogy szeretnék Jézushoz közelebb kerülni. Jézus viszont azt kínálja, hogy benned akarok lenni. Nem csak távolságot tartani, mindig egy picit közelebb, de soha el nem érni őt. Benned akarok lenni, ő ezt ajánlja. És ez valami csodálatos dolog, mert amikor ez megvalósul, akkor az ember végre érzi azt, hogy most Krisztusi vagyok. Most Istenhez tartozom. Végre a kereszténységet ebben a pillanatban, ebben az állapotban megvalósította. Remélem, hogy annak a 70 éves idős asszonynak is megvalósul még az életébe, akiről tegnap tettem tanúságot, hogy arra vágyik, hogy végre imádkozhasson, hogy Jézus végre jelen lehessen ő benne is. Hiszen a keresztény embernek erre kell vágyakoznak, hogy a szeretet Istenét végre a szívében tudhassa. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson az oltári szentségben jelenlévő Jézussal, van mindig lehetőség arra, hogy az ember bűnbánatot tartson. Csodálatos módon, amikor kitalálták, sőt Jézus az utolsó vacsorán, ugye létrehozta az oltári szentséget és megalapította a misét, akkor gondolt erre, mert az első a bűnbánat. Ahogyan a szentmisében is elkezdjük a misét bűnbánati résszel. Lelkünk megtisztuljon, hogy Isten kegyelmét, Istent magát a szívünkbe tudjuk fogadni. És amikor az ember tiszta szívvel lép Isten elé, akkor már nyitotta szíve, lelke arra, hogy ezt az Istenbe tudja fogadni. Mert sajnos, ha az ember csak szokásból jön ide, és csak szokásból áldozik, akkor a titok nem valósul meg, hanem csak egy ostyát vesz magához. És pont amiért létrejött az egész, az nem valósul meg az életében. Sőt, talán még dramatizálhatjuk is kicsit jobban a helyzetet, ha az ember már tudatában van ennek, hogy ez Istennek a szándéka, és mégis úgy jön áldozni, hogy nincs fölkészülve rá, akkor bizony semmire veszi Isten akaratát. Ezt pedig mondjuk ki, ez bűn. Mert Isten azt akarja, hogy az oltári szentségben jelenlévő Jézust úgy vegyük magunkhoz, hogy lélekben vele végre egyé váljunk. Ez olyan, minthogy lehet úgy is építeni házat, hogy fogok egy halom szöget, meg egy csomó fadarabot, elkezdem össze-vissza ütögetni, és akkor lesz belőlük valami olyasmi, ami alá be lehet bújni. Csináltunk egy házat. De lehet, hogy az első vihar összedönti az egészet. Megvalósítottam akkor az akaratot, amivel elindultam, építettem egy normális házat? Nem. De ha az ember úgy áll hozzá, hogy én egy profin megépített házat akarok, megalapozom, szigetelem az alját, normális falakat húzok fel, szigetelem a házat, normális ablakokat rakok be, azt is szigetelem, normális tetőt csinálok, és amikor az egész elkészül, szépen kifestem, kimeszelem, megteszem a szükséges óvintézkedéseket, mindent ahhoz, hogy az a ház lakható legyen. Hogy a végén kimondhassák rá, hogy ez egy jó munka volt, adunk rá lakhatási engedélyt. Érezzük a különbséget. A világi életben is az ember olyan házba szeretne beköltözni, ami biztonságos, ami jó, ahol szeretne lakni az ember. Mert az ember magának jót akar. Akkor Isten akaratát is csak is úgy tudjuk megvalósítani, ha azt megvalósítjuk maradéktalanul, nem csak felületesen. Képzeljék el, hogyha ezt a templomot úgy renoválták volna kívülről, hogy csak úgy tessék, lássék, hogy mindenütt foltos lenne az egész fal, meg lógnának az ereszcsatornák, hogy nézne az ki. De akik csinálták, lelkiismeretesen akarták csinálni, és ezért tökéletesen renoválták azt. Mert tudták, hogy a munkájuk, amit csinálnak, az nem ő másoknak szól elsősorban, hanem most Isten házát akarják rendbehozni. Nekünk, ami Szentlélek templomunkat is rendbe kell mindig hozni, amikor szentáldozáshoz járulunk, hogy Isten akarata megvalósulhasson itt, a Szentmisében, hogy mi lélekben egyé válhassunk Jézussal. És ha nem vagyok fölkészülve rá, akkor inkább vállaljam azt, hogy még nem vagyok kész, és még készüljek a vele való találkozásra. Nagy bátorság kell ehhez, hogy az ember ezt megtegye, és ne a körülötte lévő emberekre figyeljen, hogy jaj, most mit fog gondolni a másik rólam, ha nem megyek ki áldozni? Most Istennek vagy az embereknek akarom megfelelni? Ezt mindig tudatosítani kell, hogy az emberek véleménye az olyan, mint a szél, jobbra-balra fúj, és bármilyen lehet, mindig változik. De Istennek a véleménye rólunk az örök. És hogy az ember inkább az ő akaratát akarja megvalósítani, és ne az embereknek a véleményére adjon csupán. Jézus azáltal, hogy a mi szívünkbe költözhet az oltári szentségben, nem áll meg. Mondjuk így, Jézus keresztül megy rajtunk. És itt most nem arra gondolok, hogy egy ostyát vettünk magunkhoz, hanem a lelki útját próbálom mondani. Mert amikor Jézus a szívembe költözik, ő nem csak ott akar maradni. Ő azt akarja, hogy rajtam keresztül eljuthasson másokhoz is. Mert neki mindig útja van. Az oltári szentségnek mindig útja van. Elindul az oltárról, bekerül majd a tabernákulumba, a tabernákulumból bekerül az embernek a szívébe, és az ember szívéből szeretne átjutni egy másik ember szívébe is. És ilyenkor az ember észreveszi azt, hogy ahogyan mi az oltári szentséget őrizzük a tabernákulumba, ugyanúgy Jézust kell őrizni a szívünkbe. Mi is lelkileg szentségházzá, tabernákulummá válunk. És Jézus közvetíthetjük a világnak. Csodálatos titkok valósulnak meg, mert hiszen a szűzanya volt az első tabernákulum, hiszen a méhében hordozta Jézust. És mi is ilyen lelki tabernákulumokká, Jézus hordozókká válunk. Mert amikor az ember az örömhírt hirdeti, tanúságot tesz a benne lévő Jézusról, mert ez az örömhír hirdetésének a lényege, hogy az ember egyszerű módon a saját örömét, amit átélt Istennel, azt elmeséli másoknak, vagyis tanúságot tesz. Sokan mindig úgy elképzelik azt, hogy hát én nem tudok Jézusról beszélni, vajon én mit mondjak róla, és úgy az emberek úgy kínosnak érzik azt, hogy Istenről kell beszélni. Pedig ez pontosan ugyanolyan egyszerű, mint amikor az ember ajándékot kap. Nem azt csinálja az ember, ugye, hogy megkaptam az ajándékot, szépen megfogom a zsákmányt, elszalad az ember a szobájában, magára zárja az ajtót, és akkor én és az ajándékom most egyedül szeretnénk maradni. Ugye nem ez szokott lenni, hanem normális esetben az ember fogja szépen, kibontja az ajándékot, és együtt örül másokkal az ajándékának. És ugyanígy, hogyha az ember Isten tapasztalatban részesül, találkozik Jézussal az imádságban, akkor ezt tovább kell adni a másoknak, hogy figyelj, fantasztikus Isten élményem volt, ezért én most nagyon boldog vagyok, hogy imádkoztam, elővettem a Szentírást, és a Szentírásnak egy sora nagyon mélyen megérintette a szívemet, és lángolt a szívem. Vagy elővettem a Szentírást, és egy szentírási szakaszt olvasva a Szentlélek megvilágosította számomra, hogy mit jelent az a szöveg. És ezeket az élményeket kell továbbadni. És így már a kereszténység élővé válik, vonzóvá válik mások számára. Mert ha csak azt mondjuk esetleg másoknak, hogy gyere keresztutazni, meg gyere rózsafűzérezni, az nem lesz vonzó senki számára. Mert minek menjek? Van ott valami? Meg egy idő után lehet, hogy az emberek számára ez unalmassá válik, mert ők nem tapasztalják esetleg azt, amit én tapasztalok. Mert még nem készültek fel arra, hogy az Isten élményt befogadják. De hogyha én tanúságot teszek róla, elmondom, hogy hogyan éltem át ezt, akkor ez már vonzó mások számára. Mert ezt nem lehet megcáfolni. Mert ezt én magam átéltem. Jézus János evangéliumának 6. fejezetében tanít arról, hogy mennyire fontos a Jézussal való lelki közösség, amely ugye az oltári szentségben elérhető. Ezt tanítja, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital. És itt, mint tudjuk, nem szent kannibalizmusra buzdít Jézus, hogy essünk neki a kezének, meg szívjuk ki a vérét, hanem pontosan arra buzdít bennünket, hogy ezt a bizonyos isteni jelenlétének kenyerét akarjuk enni, hogy vágyakozzunk vele lélekben egyé válni. Természetesen az akkori zsidók nem értették, hogyan adhatja ezt saját testét eledelül. Jézus pedig válaszol, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Vagyis, ha Isten jelenléte nincs bennem, akkor nincs bennem igazán élet. Nincs lelki életem. Ezért fontos ez a bizonyos jelenlétének, a kenyerének a fogyasztása is. Nem csak egy ostját megenni, hanem az ő jelenlétének a kenyerét, ami benne van az oltári szentségben, azt fogyasztani. Ehhez bizony lelkileg föl kell készülni, mert ez nem megy így egy csettintésre, hogy na most odafigyelek, koncentrálok az agyammal. Nem. Hanem Ez egy bizonyos lelki előkészületet igényel. És ezt akarja Jézus megtanítani. És amikor a Jézussal való közösség által, a Jézussal való kapcsolatunk által egyre jobban ráérzünk a lelkünkkel arra bizonyos hullámhosszra, amivel Istennel kapcsolatba léphetünk, akkor végre érezni fogjuk Isten jelenlétét. És ez a legfontosabb, hogy ez meglegyen a szent áldozásban. És nagyon fontos mindig tudnunk azt, hogy ez a jelenlét a Szentlélek által valósul meg. Ezért fontos, hogy az ember a Szentlélekhez is imádkozzon, mert a Szentlélek kapcsol össze Jézussal az oltári szentségben. Tehát nekem szükségem van a Szentlélekre ahhoz, hogy Jézussal kapcsolatot tudjak létrehozni, hogy a bensőmbe tudjam őt fogadni. Mert nem szavak által jutok én Jézushoz, hanem a lelkem által. Amikor az ember látja Jézusnak az akaratát az oltári szentségben, az utolsó vacsora eseményei alatt, akkor látja azt, hogy Jézus, mintha ebbe a kenyérbe és ebbe a borba belefókuszálná az egész üdvösség történetet, amiért ő eljött. Megmutatja azt, hogy bizony majd a keresztfán értünk fogja adni a testét, föláldozza magát, és értünk fogja ontani a vérét azért, hogy az emberiséget megváltsa a bűntől és az örök haláltól, hogy az emberek Isten gyermekei lehessenek újra, hogy ugyanazt az életet élhessék, amit ő. És akkor az a csodálatos titok, amit megértettem azon az éjszakán, hogyha Jézus a fő, mi pedig testének a tagjai vagyunk, akkor mi is a Jézussá válásra vagyunk meghívva. Mi is Jézussá fogunk válni. És a sátánnak ez volt a nagy bukása, amikor Jézust elintézte, mondjuk így, vagyis a keresztfán Jézus odaadta az életét, a sátán azt hitte, hogy ő ért el a célját, megölte Isten fiát. De nem ez valósult meg, hanem a megváltás műve, amelyről Jézus hasonlatban beszélt, hogy a mag, amely ha el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, százszoros termést hoz, mint a búzakalász, egy magja százszoros termést képes hozni. És a megváltás által Jézusból hirtelen több lett. És akkor vált ez igazán jelenvalóvá, amikor eljött a Szentlélek. Addig az apostolok ugyan imádkoztak, de mint a nyulak be voltak húzódva egy helyiségbe. És nem akartak előjönni. De amikor a Szentlélek megöntözte ezt a magot, ami ott volt a szívükbe, akkor előléptek és hirdették az örömhírt, az evangéliumot Szentlélekkel és hatalommal. És Péternek az első pünkösdi beszéde olyan termést hozott, ami nem volt várható. Nem látták előre. 3000 ember megtért, megkeresztelkedett. Ilyen ereje van a Szentléleknek. És csodálatos ez, amikor ez megvalósul, ez az isteni akarat, ott az oltári szentségben. Fókuszálja Jézus, azt mondja, ez az én testem, ez az én vérem. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hogy gondoljatok arra, hogy én ezt a megváltó művet értetek tettem meg. És értetek hozom létre ezt a kenyeret, amelyben jelen vagyok, és ezt a bort, amelyben jelen vagyok. Testemé és véremmé teszem, hogy lélekben velem egyé válva, velem azonosuljatok, hogy bennetek éljek tovább. És látjuk, Jézus akarata megvalósul, és a sátán bukása nyilvánvalóvá válik. Hirtelen egyből 11 lesz, ugye Júdás felakasztotta magát, ezért csak 11 apostol van. 11-en előlépnek, és a 11-nek a termése 3000 fő. És utána még többen vannak, és még többen. Jézus találkozik a damaszkuszi úton Pál apostollal. Még többen csatlakoznak Istenhez. És eljutunk 2000 évvel később idáig, hogy ma 1 milliárd ember vallja magát kereszténynek. Látjuk tehát, hogy Jézusnak az akarata megvalósul. De az igazi akarata az, hogy ne csak keresztség által legyünk egy klubnak a tagjai, amit katolikus egyháznak hívnak, amely már eléggé kinőtte magát, mint klub, hanem legyünk egy lelki közösségnek a tagjai, amely Krisztus titokzatos teste, amelyet úgy hívnak, hogy egyház. Az oltári szentségben ez az akarat valósulhat meg, amikor mi Jézust ma is, a szentmisében is magunkhoz vesszük. Erősödjünk hát meg Jézus Krisztusban, a benne való hitben, hogy ő tényleg jelen van az oltári szentségben. A Szentlélek által bennünk akar élni tovább, hogy a kereszténység tovább mehessen a környezetünkben, szeretteink körében, és ezáltal a kereszténység ne halljon ki, hanem virágozzon, ahogyan ezt Isten rajtunk keresztül meg is tudja valósítani. Amen.